Sziasztok, ez a Svenk, a Rádió Q 99.5 filmes, fotós, vizuális kultúrával foglalkozó műsora. Én Böjte Ági vagyok, ezúttal felvételről. És ma este Ipsics Barbarával és Szász Lillával fogunk beszélgetni szerdán nyíló fotókiállításukról, ami a 2B galériában fog megnyílni szeptember 3-án 18 órakor, és aztán majd megmondják a lányok, hogy ezt meddig lehet látni. Feminine Laundry, ez a címe, ami női szennyes, ezt jelenti?
Eddig ez a legjobb fordítás, igen. Eredetileg azt szerettük volna, hogy női mosoda, aztán mivel, hogy láttuk, hogy más kiállítások is nyíltak ezen a címen, ezért végül is úgy döntöttünk, hogy az angol cím mellett maradunk, és ez a Feminine Laundry. Van egy jungiános pszichológus, aki mesékkel foglalkozik, úgy hívják, hogy Clarissa Pinkola Estés, és ő az egyik mesében említette ezt a szót, hogy Feminine Laundry, vagy ezt a kifejezést, ami nagyjából arról szól, de majd Barbie kijavít, hogyha nem jól mondom, hogy tehát, hogy a nők hogyan dolgozzák fel a gyászt, és hogyan dolgozzák fel azokat az eseményeket, amik az életük során történnek velük, és ő ezt a kifejezést használja erre a jelenségre.
Ti mindketten fotóművészek vagytok, így határozzátok meg egyébként magatokat? A Lillát már tudom, mert ő vele már beszélgettem a Svenkben, hogy ő igen, de te, Barbie?
Hát hivatalosan én intermédia művész vagyok, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen végeztem tavaly. Fotóval és videóval foglalkozom elsősorban, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy olyan személy, aki nagyon érdekel a fotó és a videó, és próbálom ezen keresztül kifejezni, amire így éppen rájövök, tehát mondjuk így, ami így érint engem személyesen. Tehát mostanában főként én személyes munkákkal foglalkoztam, úgyhogy ha úgy veszük, akkor a fotó és a videó is egy ilyen eszköz, amin keresztül különböző megfejtendő dolgokat kibogozom.
Mind a kettőtök anyaga nagyon személyes, az ugye kiderül a képekből, és a leírásból is. Egyrészt kicsit mondjátok el, hogy melyikötök anyaga miről is szól pontosan, másrészt meg arra is kíváncsi vagyok, hogy van saját címe is az anyagotoknak, tehát mind a kettőtökének külön-külön. Lilláé a boldog új élet, Barbaráé pedig az, hogy leltár. És hogy ez tudatos volt, vagy csak nekem tűnik úgy, hogy az egyik olyan, mint hogyha inkább a múlt felé nézne, a másik meg, mint hogyha előre. Szóval, hogy nekem a boldog új élet az így egy ilyen jövőbenézés, a leltár meg egyfajta múlt feldolgozás, hogy ebben volt tudatosság?
Volt tudatosság, de pont furcsa módon nekem a leltár az egyben egy ilyen előremutató üzenet is volt. Tehát, hogy amikor a fotósorozat elkészült, és összeállt igazából az anyag, akkor nekem egyértelművé vált, hogy a leltár az tulajdonképpen egy megoldó kulcsa annak, hogy az előremutatásnak. Tehát, hogy nekem valahogy ez így előremutató volt rögtön az első pillanattól kezdve is. A cím az egyébként később kapcsolódott a munkához, tehát hogy ez akkor jött, amikor már én meg volt a fotósorozat, úgyhogy valahogy ez így nekem így állt össze. Lilana pedig, nem tudom, Lila vagy, de akkor te ezt elmondani.
Érdekes, hogy ezt hozott föl, mert tulajdonképpen az én anyagomnak a címe tényleg van a boldog új élet, viszont én pont azt éreztem, hogy az én anyagom az, ami a múlttal foglalkozik, de ezzel együtt én is azt gondolom, amit a Barbie mond, hogy végülis leltároztam, egyfelől a saját emlékeimben leltároztam, tehát nem tárgyak között, hanem emlékek között, illetve majd elmesélem a történetet, de hogy egy idős néni dolgai között is leltároztam, tehát visszafelé is tekintettem, viszont a boldog új élet az mindenképpen egy előremutató dolog, és most, hogy végre lesz ebből egy kiállítás, ezt a végrét ezt nem arra értem, hogy nagyon szerettem volna már, hogy legyen, és most nagy nehezen sikerült, hanem arra értem, hogy nagyon örülök, hogy ez lesz, mert érzek egy ilyen felszabadító érzést arra mutatólag, hogy akkor egy időszakot szeretnék lezárni az életemben, és akkor végre szeretnék előre tekinteni, és kezdődjön el a boldog új élet.
Akkor most már mondjátok el, hogy mire is szólnak az anyagaitok. Barbie, lesz?
Hát az anyag az arról szól, hogy egyébként ez a diplomamunkám volt, amit tavaly mutattunk be a Képzőművészeti Egyetemen, És én találtam egy a családi archívumban egy anyagot, ami gyakorlatilag egy rongált képanyag, aminek az egyik felén az édesanyám van a legtöbb helyen, a másik helyen viszont nincsen senki, tehát így le van vágva gyakorlatilag a férfi a képekről. És hát elindult egy ilyen folyamat, egy ilyen keresgélés, egy kutatás, hivatalokban is, meg a családban is, oda-vissza, stb. És aztán egyszer csak végül is minden szál a családhoz vezetett vissza, mert mint kiderült, ott vannak így gyakorlatilag a hasznos információk, meg így az a része a dolognak, ami a lényegi része. És hát kiderült, hogy volt az édesanyámnak egy első férje, akivel körülbelül fél évig éltek együtt, és utána gyakorlatilag a család így törölte az archívumból ezt a férfi embert, úgyhogy nem tudtunk róla semmit, de aztán kiderült a neve is, kiderült róla sok minden. De a lényegi része nem ez volt a történetnek, hanem az, ahogyan a női rokonság tagok, ahogyan ez az egész felejtési szisztéma így zajlik egy ilyen családon belül, ez volt számomra az egyik nagyon érdekes pontja a dolognak, hogy milyen nehéz egy ilyet megfejteni, miért annyira titkos, miért olyan sejtelmes az egész, miért nem lehet ezekről beszélni, és aztán így valahogy így állt össze a kép, hogy lett egy ilyen, mégis a szakdolgozat is erről szól, volt egy hármas mitológiai, női mitológiából három személy, a Moirák, és akkor egyszerűen csak a női tagokat így beazonosítottam ezekkel a mitológiai személyekkel, és aztán valahogy ezt ültettem át a fotókba is. Tehát amikor ezek a narratív fotók megszülettek, abban a házban, ami gyakorlatilag tükörképe a nagyszülői háznak, ahol egyébként a maga az eljegyzés, meg így az egész házassági ünnepség, vagyis hát az esküvő így zajlott, annak a tükörképében csináltam meg gyakorlatilag a fotókat, és valahogy ott a Moirák is visszajöttek. Tehát úgy voltak a női szereplők mozgatva így a fotókon keresztül, vagy a fotókon, hogy valahogy az az egész folyamat, amiben így az elmúlt fél évben voltam, az ott úgy valahogy úgy megjelent, hogy a női szálak ott hogyan működtek. Úgyhogy nagyjából ennyi.
Azért ez rengeteg sok kérdést felvet, például azt, hogy előled is hosszasan titkolták, tehát amikor felfedezted a képeket, sem mondták el, hogy mi a helyzet?
Hát először is megtaláltam a képeket, és akkor senki nem tudta, hogy ezt mondjuk így kivágta szét, tehát ki volt az illető, aki ezt így elkövette. Aztán kiderült, hogy az egyik női rokonunk, az anyukámnak a testvére, aki még nagyon kicsi volt akkor, és hogy valamiért haragudott a férfire, de hogy közben meg valahogy nem tehát sokáig nem derült ki, hogy ki ez az illető, meg anyukám meg már nem élt, és ezért nem is tudtam tőle megkérdezni. Úgyhogy végig kellett kérdezgetnem a nagymamát, a nagynénit, nagypapát, tehát hogy akik így tudtak valami támpontot adni, és egészen elképesztő kerülő utak voltak inkább így, nagyon kerülő úton jutottam el a megoldáshoz, hogy igazából itt nem is a férfi személye a lényeg, hanem az, hogy a mi családunkban ez a felejtési metódus, ez mennyire erősen jelen van, vagy vagy az, hogy nem beszélünk olyan dolgokról, ami mondjuk kínos, azt inkább így, az mintha nem is lenne. Azt levágjuk a képről, az nincs ott. És tulajdonképpen ezért is van a sorozatban az jelen, hogy nagyon sok helyen visszajönnek a fotók, a levágott képek így fölkerülnek a falra, tehát hogy így képként visszakerülnek. Tehát hogy én azt szeretném, valahogy így a képen keresztül is ezt próbáltam meg elmondani, hogy kerüljön minden a helyére. Tehát nem baj az, hogyha valaki nincsen a képen, de én szeretném látni, hogy akkor hogy néz ez így ki az én olvasatomban. Tehát, hogy én hol állok ebben az egész történetben, én igenis szeretném, hogyha azok a képek akármennyire is el vannak vágva, legyenek csak fönn, mert ez ugyanúgy hozzátartozik a családi történethez, mint az összes többi boldog esküvői kép, meg a családi fotók.
Valószínűleg azért nem az egyetlen család a tiétek, ahol ez így működik. Ez a felejtés, ez egy erőteljes probléma szerintem mindenhol. De hogy a családod egyébként mit szól ehhez, hogy ezt most kiteszed? Mert hogy ugyan a képekről természetesen ez a történet ebben az összetettségében, vagy ilyen formájában nem derül ki, de hogy nem most mondod el ezt először, mert már olvastam is róla, meg a kiállítás anyagnak a leírásában is szerepel valamelyest ez a történet. Nem mondták, hogy ne tedd?
Nem, mert érdekes módon az, hogy ez egy diplomamunkához készült, és az, hogy ez nekem fontos volt, ez bennük is beindított dolgokat, tehát szívesen meséltek róla, és aztán utána, hogy egyre több információ, meg történet, családi történet a felszínre került, úgy tűnt számomra, meg szerintem ezt ők is így gondolják, hogy ez nekik is jó volt, hogy volt valaki, aki végre feltette ezeket a kérdéseket, és erről akkor lehet nyíltan beszélni, tehát hogy mégis jól sült el.
És változott valamelyest a családon belül a te viszonyod bizonyos emberekhez? Vagy valamit így változtatott az egész szisztémán?
Hát főleg bennem változtatott sok mindent meg, sokkal tisztában látom, hogy mi a helyzet, ami szerintem nagyon fontos volt. És ezáltal hozzájuk is másképp tudok viszonyulni, tehát minden tehát kicsit úgy a helyére került, és ettől sokkal könnyebb bizonyos helyzeteket megérteni, vagy bizonyos kapcsolódásokat megfejteni. Tehát, hogy nekünk szerintem tehát valahogy könnyebb lett így, azt hiszem, mindenkinek.
Az egy tudatos döntés volt, hogyha jól gondolom, ugye minden szerepet te játszol a képeken, tehát, hogy az összes női szereplő az te vagy. Nyilván nem csak saját magadat, illetve nem saját magadat, hiszen te akkor még nem éltél, személyesíted meg, hanem a női karaktereket, hogy abban volt egyfajta szerepjáték, ahogy te ott jelen vagy ezekben a helyzetekben?
Abszolút, igen. Ez olyasmi, mint amikor az ember egyszerűen attól, hogy egy másik ember bőrébe bújik, és kicsit kívülről látja magát, megért bizonyos helyzeteket, akár saját magáról is, de a többiekről is. Tehát, hogy ez ilyen szempontból egy ilyen tükör, vagy egy kicsit ilyen tükör dolog, de mégsem az, tehát mégiscsak egy másik szereplőnek a bőrében vagyok. Meg egyébként ehhez segítettek a barátok is, egy nagyon jó barátnőm is a kislánya, Réka és Panka. És ők nagyon-nagyon-nagyon közel vannak hozzám, és épp ezért nagyon-nagyon átérezték, és nagyon-nagyon ügyesen segítettek abba, hogy ez az egész szerepjáték ez úgy összeállt, hogy így a három nő, a kislány, akkor hol én vagyok a kislány, hol valahogy így az én felnőtt énem és a kislánya, hogy így együttműködnek a fotókon. Szóval ez szerintem abszolút a szerepjáték, és valahogy működik. Vagyis hát nálam, én úgy érzem, nekem segít megérteni dolgokat.
Lilla, neked hogyan jött ez az ötlet? Miből indultál?
2012 nyarán lett vége a kapcsolatomnak, egy olyan emberrel, akivel gyakorlatilag életem egy harmad részét együtt töltöttem, és együtt is éltünk. És hát természetesen ez egy ilyen sokként hatott rám ez a dolog. Sokkal nagyobb sokként, mint ahogy én azt gondoltam volna. És hát aztán egyszer csak édesapám azzal állt elő, hogy szeretne nekem egy lakást venni. Gondolom azzal a célzattal, hogy akkor esetleg át tudja költözni abba a lakásba, és akkor új életet tudja kezdeni. Ennek a lakásnak az a történet, hogy nagyon régóta szerették volna már eladni, és ez egy teljesen berendezett lakás volt, egy idős néni lakott ott, minden dolgát ott hagyták, és a rokonok annyira szerettek volna tőle megszabadulni, gyakorlatilag azt mondták, hogy mindennel együtt eladják, csak minél gyorsabban túladjanak rajta. És abban az időben volt az, hogy így, hát nagyon sokat beleszerettem abba a lakásba, azzal a berendezéssel, és nagyon sokat voltam akkoriban egyedül, és így próbáltam gondolkodni azon, hogy mi lesz velem. Hát ezek a szerintem olyan kérdések, amik mindenkiben megfordulnak, hogy mi lesz velem, hogy fogok élni, hogy fog folytatódni az életem, stb. És nagyon sokat voltam ebben a lakásban, és egy olyan furcsa dolog történt velem, én előtte, hát két dolog kezdődött el, már 2009-ben elkezdtem fotózni a saját családomat, ami egyébként rám nem annyira volt jellemző, ebből lett a Nagyszüleim háza című sorozat. Én amúgy személyes jellegű dolgokat eddig a pontig, vagy eddig, amíg ez az esemény nem történt volna meg, vagy ez így ennek az előkészítő eseménye 2009-ben nem nagyon csináltam, hanem mindig kifelé fordultam. Mindig saját kérdéseket próbáltam megoldani, de mások történeteink keresztül próbáltam válaszokat találni a saját kérdéseimre. és mindig valahogy ilyen nagyon szégyellősen védtem a családomat, és azt, ami velem történt, vagy amik a körülöttem lévő embereket, tehát nem nagyon fotóztam olyan embereket, akik igazán közel voltak, és 2009-ben viszont a nagyszüleimmel kezdődött ez a dolog. Aztán utána, hát itt most az volt, hogy valószínűleg a sok hatására először egyáltalán nem volt kedvem fényképezni, ami nálam nagyon ritkasság, mert imádok fényképezni. És aztán így fokozatosan vettem elő a gépet, viszont nem volt kedvem egyáltalán embereket fényképezni, hanem semmi máshoz nem volt kedvem, csak visszajárni ebbe a lakásba, és folyamatosan csak fotózni. És van nekem egy nagyon jó barátom, akivel nagyon sokat leveleztem abban az időben, és most is, és neki küldözgettem, ő egyébként hát ért a művészethez, és neki küldözgettem ezeket a képeket, és vele kommunikáltam nagyon sokat. És akkor így ő tett föl nekem kérdéseket, hogy de hát ki ez a néni, mi ez a néni, stb. És így végül is együtt bontottuk ki ezt a történetet, illetve az ő kérdései segítettek hozzá, hogy közelebb kerüljek ez az egész dologhoz. És egyszer azt olvastam, hogy a tárgyaknak van egy ilyen energiájuk, vagy ilyen mitológiai erejük, nem tudom, valószínűleg nagyon rosszul mondom, de hát energiájuk, és folyamatosan azt éreztem, hogy nekem meg kell ismernem ezt a nénit, mert csak akkor fogja nekem megengedni azt, hogy esetleg beköltözek az ő lakásába, tehát a tárgyaink keresztül, illetve a fényképészeten keresztül kell valahogy közelebb kerülnöm ehhez a nénihez. Ez volt az első lépcsőfok, aztán utána, ugye a levelezések hatására találtam ruhákat is, nagyon sok ruhát, és akkor így hát kitaláltam, hogy hát leginkább úgy tudom megismerni ezt a nénit, hogyha az ő ruhájába bújok. És teljesen egyet tudok érteni a Barbie-val, mert végülis egy szerepjáték, ő is ugyanezt mondta, hogy egy szerepjátékot kezdtem el eljátszani, és az az érdekes történet állt elő, hogy magamnak kellett ugyanazokat a kérdéseket feltenni, amiket egyébként a modelljeimnek felteszek, illetve magamat kellett úgy megnyitni, mint ahogy a modelljeimet megnyitottam. Tehát egyszerűen az volt, hogy ott ültem, és gyakorlatilag rá kellett meditálnom a dologra, hogy az az arc, ami a fényképezőgépben néz, az ne az én arcom legyen, illetve az én arcom legyen, de ne az az arc legyen, aki szép akar lenni a fényképezőgében és pózol, hanem az az arc legyen, aki az igazi arcát mutatja. Tehát ezek azért ilyen hosszú délutánok voltak, oda kiraktam az állványt, és akkor önkioldóval folyamatosan így gondolkoztam, hogy egyfelől, tehát végül is ez a kettőnknek a személyisége lett egy képen, én és a néninek a néni ruhájában, az én arcommal, egy ilyen közös kép lett. És aztán hát nagyon beleszerettünk egymásba a nénivel, és ez volt a második lépcsőfok, és utána volt még egy olyan is, hogy ez a barátom tanácsolta, hogy tegyek föl kérdéseket ennek a néninek. És egyébként ezért is vannak angolul a kérdések, mert ő nem magyar, és akkor végül is így angolul írtam le ezeket a kérdéseket, akkor ott ezt is úgy megbeszélgettük, és akkor végül is ezeket a kérdéseket feltettem a néninek, és ezeket a kérdéseket is megfotóztam a lakásban. És akkor lett vége ennek az egész történetnek, amikor végülis elindult majdnem egy év után a felújítás, a lakásnak a felújítása, de addigra azt éreztem, hogy végülis megismertük egymást a nénivel, és határozottan azt éreztem, hogy most már mehetek abba a lakásba. Úgyhogy hát ez a történetnek a lényege. Ja, elnézést, még annyit elfelejtettem, ami nagyon fontos, csak mindig elfelejtem mondani, hogy egyszer egy barátnőm átjött, és elkezdtünk kutakodni, és a néni nagy gyűjtő volt, gyakorlatilag az összes nyugdíjszelvényét gyűjtötte 6 éven keresztül akkor a mindenféle bérleteket, és többek között megtaláltuk 6 évnek a naplóját, ami egészen 92-től 97-ig tartott, és nagyon érdekes napló, mert olyan dolgokat ír le, hogy, tehát mint amikor az idős emberek nem szeretnék elfelejteni, hogy mi történt velük az előző nap. Például egész nap otthon voltam, vagy vasaltam, vagy esett az eső, vagy vannak benne ilyen egészen megdöbbentő dolgok, hogy rántott tököt ettem, hánytam, már elnézést. Szóval, hogy ilyen, mindenféle ilyen dolgok vannak benne. Tehát gyakorlatilag tényleg olyan, mintha a néni nem szerette volna elfelejteni, hogy mi történik vele, tehát mintha nyomot szeretett volna hagyni maga után. És tulajdonképpen ebből lett egy saját kiadású könyv ebből az anyagból, és akkor az anyagnak a szövege, tehát a néni szövegei azok a szövegek, amiket kiszedtem, ilyen érdekesebb szövegeket az ő naplóiból, és az én szövegeim azok meg ezzel az emberrel a levelezéseinkből egy-egy olyan mondat, ami szerintem fontos volt, és nagyjából időrendi sorrendben követi a kettő egymást. Tehát, hogyha november volt a néninél, akkor nálam is novemberi esemény, vagy ilyesmi.
És ez is ki lesz állítva, ez a könyv. Igen. A galériában, meg lehet majd nézni ezt az egy darab kiadványt, amiben ráadásul a néni naptárjába írt naplójának a képe is benne van, tehát hogy be van fotózva, amiben tényleg döbbenetes mondatok vannak. Mondjuk nekem ez a kedvencem, hogy van egy olyan, hogy házassági évforduló, és nagybetűvel mellette ott van, hogy temető. Szóval, hogy ez annyira szép, hogy és egyébként az egész szerintem nagyon-nagyon felkavaró pont ez, hogy egy idős embernek az élményei, amikor már tényleg olyan alapvető dolgokat ír le, hogy otthon voltam egész nap mondjuk, vagy ilyesmi, hogy ezt értem, hogy szerepjáték, de azért hát egy egész más korosztály, tehát hogy a vele való azonosulás nem volt túlzottan félelmetes? Tehát, hogy nekem, ahogy így elolvastam ezt az egészet, meg megnézegettem a napló részleteket, iszonyú félelmetessé vált az elmúlás.
Amit mondtál, csak ahhoz hozzáfűznék egy mondatot, hogy valószínűleg hasonló dolgokon mehetünk keresztül, mint ahogy a néni, én is, tehát mind a ketten, mert én is pont abban az időszakban borzasztó sokat voltam egyedül. Valószínűleg igényeltem is azt, hogy egyedül legyek, hogy feldolgozzam azt, ami történt velem, illetve hát a helyzet is úgy hozta, hogy sokat voltam egyedül. És én is egy idő után azt vettem észre, hogy csak tehát én is, hogyha nem fotóztam volna, akkor mondatokat írtam volna le, de mivel hogy fényképezőgép volt a kezemben, ezért én fényképeztem, de gyakorlatilag az én fényképeim majd meglátják azok, akik eljönnek, nagyon egyszerűek, tehát egyébként lejárt filmmel dolgoztam, és az egész tényleg tehát egy kattintgatásszerű dolog volt, semmi más, csak felfedezni a lakást, és egy kicsit átérezni azt a hangulatot, ami ott volt. Aztán utána a Várnagy Tibor, remélem nevezhetem barátomnak, ő mutatta meg a Robert Franknek a Moving Out című könyvét, ami szintén arról szól, hogy az emberek, ahogy elköltöznek, hogy mit hagynak maguk után, és akkor hozzá ilyen nagyon egyszerű szövegek vannak. Na, visszatérve a te kérdésedre, elnézést. Nem volt félelmetes, inkább egy ilyen, én úgy nevezném ezt az egész állapotot, hogy egy ilyen nagyon erős befelé fordulós meditatív állapot volt. Én inkább rengeteget tanultam abból, hogy vajon az az ember, akit én egyébként fényképezek, amikor éppen nem magamat fényképezem, mit érezhet akkor, amikor a fényképezőgép vele szemben van, és hogy mennyire érzékeny ez a mesdje, ahol mozogni lehet, hogyha fényképezünk, hogy tényleg pontosan kérdezek, hogy pontosan bele tudjam vinni az illetőt. Tehát én gyakorlatilag a saját magam modellje voltam, és ettől tudtam, hogy mennyire nehéz ez a helyzet az ő szemszögéből is.
Egyikötöknek sem az első, azt hiszem, ugye, amikor saját magát fényképezi, most nézek a lányokra, és mondják, nem, tehát nem az első. Szóval, hogy ez nem... Szóval, hogy nem nagyon nehéz, vagy nem okoz, nem tudom, bennetek egy kis izgalmat, vagy nem akarok ilyen erős szavakat mondani, hogy szorongás, mert hogy nyilván, ha ezt megteszitek, akkor talán az nincs, vagy legalábbis remélem, vagy nem tudom, hogy mit okoz az. Azért egy elég, nem tudom, kiszolgáltatott állapotot teremt, hogy az ember saját magát kiteszi képeken a falra. Legalábbis nekem, de lehet, hogy ezek csak a saját szorongásaim, amiket most így hívettem.
Már úgy érted, hogy amikor a kiállító térbe kerül? Igen, mondjuk az egy fura dolog, vagy ez fura érzés nekem legalábbis, de talán attól oldódik ez az egész egy picit, hogy ahogyan egymás mellé kerülnek a képek, tehát ahogyan én például párosítom a képeket, ahogy egymás mellé kerülnek, hogy tényleg úgy számomra úgy kikristályosodik valami megoldás, és nekem az valahogy felülírja ezt az izgulást, vagy lámpalázat, vagy nem tudom, minek nevezzem, de fotózni egyébként, hát magát a képeket elkészíteni, azt egy picit nekem nehezebb, vagy én akkor szoktam azt érezni, hogy de valószínűleg azért is, mert hogyha időzítőm van, meg az élesség probléma, stb. Tehát, hogy eleve ilyen technikai része is van a dolognak. Egyébként nekem a fotózásban ennél a sorozatnál a nagyon jó barátom, a Szabó Benke Róbert segített. Úgyhogy ő azért egy elég jó támpont volt, de megvoltak a képek előre tervezve, tehát voltak storyboardok, stb., ami alapján készült az anyag. És valahogy, én valahogy azt érzem, hogy olyankor, amikor egy ilyen kép sikerül, akkor nem, én akkor nem is igazából magamat látom. Tehát ez nem olyan, amikor mint az ember egy tükörben néz, vagy felveszi, vagy valaki őt felveszi kívülről egy másik ember egy kamerával, hanem ezt én irányítom, és valahogy az mégiscsak valamennyire, vagyis hát nem valamennyire, az teljesen szubjektív lesz, és onnantól már valahogy otthonosabban is mozog az ember, amikor így tudja, hogy ezt ő nyomja le, tehát végülis ő nyomja le a gombot, nem egy másik ember, és ezért pontosan az fog szerepelni a képen, amibe én bele is tudok helyezkedni, vagy ami viszont fontos, hogy a képbe benne legyen. Hát azt a részét emelem ki, nem tudom, ez így érthető-e, hogy nem túl bonyolultan mondtam el, de...
Nem, érthető, abszolút. Én talán nem is inkább a külsőségekre gondolom. Tehát, hogy az ember persze a testét, saját magát látja, az mindig egy ilyen furcsa élmény, de hogy pont amit elmondhatok, hogy valami fajta átlényegülés is járt ezzel az egész fényképezési sorozattal, hogy ott... Szóval kicsit olyan, mintha egy, nem tudom, egy analízisbe így bepillantást nyernénk. Ami azért szerintem sokkal, tehát hogy ez a lelki része nekem ami félelmetesnek hat, vagy ami egy kicsit ilyen nehéznek, hogy azt megmutatni, hogy amit ti átéltetek ebben a helyzetben.
Szerintem ez attól függ, hogy az ember kellőképpen távol van-e már a dologtól, vagy nem, mert én például most már azt érzem, hogy már elég távol vagyok tőle ahhoz, hogy műtárgyként tudjak rá tekinteni, vagy hát ezekre a képekre tekinteni, és akkor attól kezdve, hogy műtárgyként tekintek rá, attól kezdve már úgy nézem kritikai szemmel, mint a saját alkotásomat, és nem feltétlenül úgy, hogy én most így kiteszem magam és a saját lelki életemet másoknak. Úgyhogy amúgy én, amiket eddig csináltam önarcképeket, ugye a Zsolti Mama Mennybe-Megyben ott volt egy önarckép, illetve utána a Mandy című anyagban volt szintén egy önarckép, meg utána csináltam egy önarckép sorozatot, de a kettőt azért választanám külön, mert az első kettő az arról szólt, hogy egy közösség részévé szerettem volna válni, és ezért volt szükséges a közös fotó, hogy ez így érezhető legyen, hogy mi együtt mozgunk, együtt alkotjuk azt a valóságot, ami végül is a képeken megjelenik, hogy ez nem az ő valóságuk, nem az enyém, hanem ez egy közös valóság, és az, amit mi létrehozunk abban az X hónapban, évben, az mindenképpen a mi kettőnk, vagy a mi ötünk, hatunk együttműködésének köszönhető. Tehát ott ezért volt ez nagyon fontos, hogy ez érezhető legyen, hogy én is szerves részét alkotom ezeknek a képeknek. Utána, ami következett, azt te láttad, de nagyon kevesen látták azt az anyagot, az egy levelezés hatására jött létre egy inspiráció, egy önarckép sorozat, azt még nem mutattam meg, az túl közel van még ahhoz, hogy megmutassam, úgyhogy pontosan ezért nem mutatom még meg. Gondolkodunk rajta egy nagyon jó barátommal, hogy esetleg neki is van egy nagyon közeli anyaga, hogy esetleg együtt fogjuk majd egyszer kiállítani, de még neki is nagyon közel van, és nekem is, úgyhogy azt még nem. És ez viszont pont most érett meg arra, hogy már én így be tudom vállalni, úgyhogy hogy tényleg úgy nézek a képekre, hogy mintha nem is én lennék, hanem azt nézem, hogy az a portré elég jó-e, az az arc elég jó-e, elég közel voltam ahhoz az illetőhöz, tehát tudom magam egyes szem harmadik személyben nézni.
Egyébként még az is eszembe jutott, hogy egyfelől nyilván egy ilyen megmerítkezés a saját történetetekbe, egy ilyennek a folyamatnak a végigélése, ahogy saját magatokat egy ilyen helyzetben végig fotózzátok, de hogy pont ez, amit mondasz, hogy távolság lesz egy idő után, hogy maga az elkészítés folyamata is nekem lett egy olyan érzésem, hogy nem tudom, hogy mennyire az átérést, vagy mennyire azt segíti elő, hogy távolról tudjatok ránézni a saját helyzetetekre.
Ez az utóbbi szerintem abszolút, abszolút így van. Tehát, hogy attól, hogy a kamera ott van, az ad egy fajta távolságot, ami mégis egy segítség a megértésben. Tehát, hogy én ezt így éreztem végig legalábbis, hogyha én önarcképet csináltam, vagy egy beállított fotót, amin én vagyok rajta, akkor általában a fotó, vagy az, hogy egy kamera ott van, ez mindenképpen egy távolságot ad, egy másik perspektívát, egy más nézőpontot, amiből sokkal jobban meg tudom érteni azokat a helyzeteket, amik még kérdésesek számomra.
Én meg azt hiszem, hogy úgy működöm, hogy én nekem akkor kezd el valami, tehát akkor kezdek el feldolgozni egy eseményt, hogyha nagyon belemegyek. Tehát nekem ez az önarcképkészítés, meg egyébként az előző is, amit említettem, az pont arról szólt, hogy nagyon keményen belemegyek olyan kérdésekbe, amik több félek, és fel is tettem ezeket a kérdéseket, hogy lesz-e valaha családom, lesz-e valaha gyerekem, stb. És ezeket úgy sokszor kimondom, és így belemegyek, és akkor utána így megnyugszom. Tehát ez egy kicsit olyan, mint egy kálvária, amit muszáj megjárnom, és akkor utána úgy ezt úgy megcsinálom, és akkor közben meg fel is dolgozom azáltal, hogy megfényképezem, vagy leírom, és akkor ezek így ki vannak mondva most csúnya magyarsággal, és meg is nyugszom ezektől a dolgoktól. Úgyhogy én ezeket nem tudom távolságból nézni, hanem megpróbálok nagyon erősen átélni ezeket a helyzeteket.
Barbi is nagyon bólogat, tehát azért te is nyilván átéled a helyzeteket.
Igen, de csak azon gondolkodtam, hogy ez annyira érdekes, hogy ugyan a megoldás az nagyon hasonló, és mégis a technika, vagy úgymond ez a módszer, amivel hozzáállunk, az viszont meg ilyen szempontból akkor különbözik.
Igen.
Mert hogy én pont az ellenkező nézőpontból tudom jobban átérezni, te pedig fordítva.
Igen.
Tehát, hogy ez ilyen érdekes.
Egyébként az is eszembe jutott, hogy mind a kettő sorozat tulajdonképpen egy titoknak a feltárása. Te egy nénit próbálsz megismerni, akinek nyilván az élete előtte teljes titok, hiszen nem ismertétek egymást, és te pedig egy családi titkot próbálsz megfejteni, de hogy pont az, ahogy megmutatjátok, az már olyan, minthogyha az már kicsit olyan, mint egy leltár, hogy megvan a megoldás, vagy nem tudom, tehát hogy itt van, ezeket találtam. Tehát hogy olyan, mintha így megmutatnátok azt, ami ennek a nyomozásnak az eredménye. Nem volt olyan érzésed, mondjuk nálad főleg, Barbie, ez azért, tehát nyilván egy személyesebb nyomozás, mint a Lillánál, aki egy ismeretlent akart megismerni, ez egy családi titkot felfejteni, az nyilván egy ilyen hát megrázó dolog lehetett, vagy nehéz lehetett átélni talán, hogy a folyamatot nem jutott eszedbe, hogy esetleg végig kísérni?
Volt dokumentáció, és én is gondolkodtam rajta, hogy egy naplót, egy ilyen nyomozó naplót csinálok, csak sajnos kicsit kifutottam az időből akkor, amikor az anyagot így elkészítettem, úgyhogy ezek így megvannak, és tervben van, hogy majd összefűzöm őket egy ilyen naplóba, és akkor majd az egy kicsit más szemszögből fogja megmutatni ezt a folyamatot, egy kicsit talán személyesebb, vagy még intimebben fogja összegezni ezt, úgyhogy ez abszolút tervben van.
Nagyon kíváncsian várom, majd mutasd meg, légy szíves, ha nem is lesz kiállítva. De most ugye a 2B galériában lesz kiállításotok, ami szeptember 3-án nyílik, 6 órakor lesz a megnyitó, és aztán most hátra tudtok rá válaszolni, hogy meddig lehet látni a kiállítást.
Tehát Barbie most azt csukta, hogy október 5-éig, október 6-áig, akkor október 6.
Oké, köszönöm. Szóval október 6-ig meg lehet nézni, 2B galéria, és mondjátok el azért azt, hogy hogyan találtatok ti egymásra, mert azért ez is érdekes, mert ha jól tudom, személyesen nem ismertétek egymást előtte, ki dolgozott a saját művészetében, és a hallgatók kedvéért elmondom megint, hogy Ipsics Barbarával és Szász Lillával beszélgetünk, akik most éppen fotókiállításuk lesz a Kettő B galériában, de egyébként mindketten foglalkoznak tulajdonképpen kicsit videóművészettel is, vagy nem is kicsit, szóval videóművészettel, és fotóművészettel is. Szóval, hogy találtatok egymásra?
A kapocs, igazából kettő kapocs van, de azt hiszem, hogy az egyik nagyon fontos kapocs Szabó Benke Róbert, aki nagyon jó barátja mind a kettőnknek, és mind a kettőnk anyagát nyilvánvalóan ismerte, és tulajdonképpen a Robi vetette föl, hogy tehát miért nem együtt állítunk ki, mert hogy a Robi mondta, hogy pontosan ugyanarról szól mind a kettőnknek az anyaga, csak más nézőpontból.
Ő szintén fotoművész, csak hogy így hallgatók kedvéért
is. Fantasztikus fotoművész, nekem az egyik kedvencem. Nagyon-nagyon szeretem, amit csinál, és csak így elmesélném, hogy a Mesztelen férfi, én bevallom őszintén, nem tudtam, hogy az, ami előtt állok, az az ő képsorozata, csak azt éreztem, hogy ez a legjobb, és a legszebb, és aztán néztem meg, hogy ez a Robié, és rögtön írtam is neki, egyébként ott volt az, hogy a barátságunk gyakorlatilag ott kezdődött. Úgyhogy nagyon szeretem, amiket csinál, és hát nála egyébként egy ilyen kisebb műhely munka folyik, mert azért így a baráti körben majdnem mindenki művész, és ha nem mindenki, és azért elég rendesen ismerjük egymást anyagait, és mutogatjuk egymásnak, hogy mit csinálunk, beszélgetünk ezekről a dolgokról, úgyhogy igen.
A Mesztelen férfi pedig egy kiállítás volt, csak hogy...
Igen, Ludwig Múzeumban, tavaly júniusban, hogyha jól emlékszem, nem tudom pontosan, Ludwig Múzeumban volt, és igen.
Igen, és akkor a Lilla, Robi mondta, hogy majd a Lilla fog engem keresni, mert hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha tudna egymáshoz kapcsolódni ez a két történet, meg hogy ismerjük meg egymást, és akkor a Lilla megkeresett engem, aminek én nagyon örültem, és találkoztunk, és elkezdtünk beszélgetni. Ő is elmesélte az ő anyagát, elmesélte a háttértörténetét, én is elmeséltem, megmutattuk, beszélgettünk róla, és akkor valahogy úgy állt össze, hogy akkor ebből nagyon jó lenne, nagyon izgalmas lenne egy közös kiállítás. És
ezek már mind a kettőtöké kész anyag volt tulajdonképpen, szóval olyan szempontból valamennyire idomult egymáshoz kettőtök anyaga, vagy tudtatok még bármilyen hatással lenni egymásra az alkotói folyamatban?
Igen, először, amikor én láttam a Lilla anyagát, akkor még nekem egy korábbi munkámra gondolt a Lilla, hogy esetleg azzal kapcsolatban lehetne közös együttműködés. De végül én, ahogy láttam a naplót, meg ahogy így beszélgettünk róla, nekem teljesen valahogy úgy sokkal, sokkal evidensebb volt, hogy ez a mostani anyag, ez sokkal jobban tudna hozzá kapcsolódni, és akkor így jött az ötlet, hogy akkor, mivel már mind a kettő kész volt, ezért így jött az ötlet, hogy akkor ezt össze tudnánk kapcsolni.
A Lilla eddigi munkáit kicsit jobban ismerem, mint a tiédet. Sokkal jobban ismerem, mondjuk így. És nála mondjuk azt a tendenciát veszem észre, de az is lehet, hogy ezt is csak én erőltetem, és ez nem is így van, de mondjuk így én ezt látom kívülről, hogy voltak szociálisan érzékeny témákkal foglalkozó munkái, aztán volt olyan is, ami mondjuk ilyen történelmi eseményekre reflektált, vagy mondjuk a katonákról készült sorozat, vagy a veteránokról készült sorozat, és aztán minthogyha egyre személyesebb témák felé fordult volna, amennyire a te munkáidról találtam anyagokat, és amiket láttam régebben, hogy nálad is elég sok olyan volt, ami társadalmi problémákra reflektál, vagy társadalmi helyzetekre, vagy közéletre akár. És aztán nálad is ez egy tendencia talán, hogy egyre személyesebb, vagy egyre inkább magad felé fordulsz, vagy abszolút váltakozó, hogy mivel foglalkozol?
Ez nagyon jó kérdés. Én úgy emlékszem, hogy amikor először ilyen személyes munkával kezdtem, vagy személyes fotográfiával kezdtem el foglalkozni, akkor azelőtt viszonylag kevés szociális kérdést érdekelt nagyon, tehát nyilván érzékeny voltam rá, de nem készültek ilyen munkák. És amikor a 2010-ben elkészült az első olyan fotósorozat, ami az anyukámról szólt, akkor utána volt egy olyan, konkrétan egy olyan téma, ami nagyon felkeltette az érdeklődésemet, ez a tilos kapcsolattartása, tiltott vagy tilos, mindenki másképp mondja, a kapcsolattartás, ami a Wenyinge utcai börtön előtt zajlik, a fehérkesztyűben jelenlő nők próbálnak jelezni, vagy jelelni a bent lévő rokonaiknak, akik a börtönben vannak, és akkor ezzel kapcsolatban készült egy interjú és egy videóanyag, illetve fotók is. Tehát ez volt igazából, ami úgy igazán konkrétan, ott úgy, tényleg úgy éreztem, hogy az engem nagyon érdekel, és egy nagyon érzékeny téma, és hogy nagyon jó lenne, hogyha ezt úgy olyan irányból meg tudnám mutatni, ami mások számára is érdekes lehet. Úgyhogy igazából nekem így ez volt az, ami ahol így kiderült, hogy ez érdekel. És azóta tulajdonképpen elég sok személyes munka volt, ami az egyik például a nagypapámmal készített videó munka volt, hogy hajvágás közben beszélgetek vele, és elég egyértelműen kiderülnek ezek a női férfi szerepek egyrésztről, másrésztről, meg a nagypapa, miről mesél, ez egy ilyen margóra került történet, a kommunizmus, stb. Tehát, hogy ő egy egészen más perspektívából, meg egy más időből beszél, miközben én vágom a haját. Tehát nekem ez volt az, ami még egy ilyen személyes munka volt, illetve volt még egy pár ilyen narratív fotósorozat, ami készült, és ez főként az egyetem alatt, úgyhogy még úgy próbálom kifejteni, vagy nem tudom, próbálom úgy átlátni, hogy mi jöhet most ezután, vagy mi lesz ezután, de egyelőre ezek a személyes témák voltak főként a meghatározóak.
És azt én voltam nagyon ügyetlen és béna, hogy nem találtam weboldaladat? Vagy nincs neked olyanod?
Hát igen, nincs olyan egyelőre, de tervben van, tehát most szeptember-október környékén remélhetőleg meg lesz a weboldal, és akkor minden információ, ami hiányos, vagy pot.
A cipésznek nincs cipője, ugye? Tipikus eset.
Ez a tipikus eset, igen. Hát most így szégyenlősen lehajtom a fejem, de igen, tehát hogy ez így folyamatosan fejben van, úgyhogy remélhetőleg ez most már októberben realizálódik.
Ez már a második ígéret, ezt is várjuk. Lilla, amit én mondtam a munkáidról, abbannak van bármiféle igazság alapja, vagy ez csak az én agyszüleményem?
Szerintem persze, természetesen van. Hát szerintem ez elég szorosan kötődik azokhoz a dolgokhoz, amik történtek velem így az utóbbi időben. Tehát tényleg az volt, hogy 2009-ben elkezdtem így családom felé fordulni fényképezés szempontjából, és 2011 a nagyszüleim háza, és akkor utána attól kezdve, hogy ez a magánéleti dolog történt, attól kezdve tényleg egyszerűen nem volt kedvem másokat fényképezni, szóval ilyen nagyon furcsa dolog kezdődött, hogy mégis elkezdtem ezeket a nagyon személyes dolgokat fényképezni, és azóta szinte csak ilyeneket csináltam, illetve most, hogy egy picikét így nem is tudom, jobban lettem, vagy kezdek kimászni ebből a dologból, most elkezdtünk egy nagyobb anyagon dolgozni Muskovics Gyulával. Hát ez még majd a jövő zenéje, hogy ebből mikor lesz valami, egy HIV pozitív nővel dolgozunk együtt, ez is egy családtörténet, az ő családjának a történetét próbáljuk feldolgozni, illetve dolgozzuk föl. Előjáróban csak annyit, hogy ő egy gimnáziumi tanárnő, aki egy monogám kapcsolatban élt a férjével, és a férjétől kapta el ezt a betegséget, vagy én inkább állapotnak hívom, mert most már ez egy gyógyszerrel tehát azért nagyon jó állapotban lehet maradni, és sokáig lehet élni. És engem nagyon régóta érdekelt már ez a téma. Ugye foglalkoztam nagyon sokat prostitúcióval, vagy hát sokat fényképeztem javítóintézetben élő lányokat, illetve prostituáltakat, és ezért már akkor is foglalkoztatott ez a téma. Nem azért, mert ez feltétlenül kötődne a prostitúcióhoz, hanem ez így nyilvánvalóan felmerült ez a kérdés. Csak nagyon nehezen találtam kapcsot, és egy fotózás segítségével jutottam el ehhez a hölgyhöz, és akkor egyszerűen úgy voltam vele, hogyha viszont van kapocs, akkor muszáj elkezdeni, akármilyen állapotban is vagyok lelkileg, és de szépen fokozatosan egyébként így jövök vissza így kommunikáció szempontjából, úgyhogy, de hát ez is egy, ez nagyon erősen kötődik ahhoz a vonalhoz, amiket csináltam, hogy a családtörténethez. Itt végülis ez szintén egy leltározás, az van, hogy folyamatosan beszélgettünk, ugyanazt beszéljük át nagyon sokszor ezzel a hölgyel, a férjéről, a családjáról, az ő mostani életéről, hogy mi lesz vele, stb. És ugyanazokat beszéljük át, és igazából a napló bejegyzéseit játsszuk újra, és azt fotózzuk meg újra. Úgyhogy erről fog szólni ez az anyag. Majd.
Amiket most példának hoztatok más típusú munkáitokból, ami nem személyes, hanem egyfajta szociális érzékenységet mutat, mind a kettő olyan téma, amivel kapcsolatban számtalan és rengeteg sok előítélet van, azt gondolom mindannyiunkban, tehát ez tehát az, hogy mondjuk a börtönviseltek és rokonaik, vagy akár aki hív pozitív, hogy arról mit gondol a társadalom, vagy így hogyan fordul hozzá. Az, hogy ti ilyen témákkal foglalkoztok, ez jelenti azt is, hogy, hogy mondjuk ehhez fontos, hogy alapvetően előítéletmentesen tudtok fordulni az ilyen helyzetekhez, vagy a szereplőihez, vagy ez egy ilyen belső munka is, hogy szembesültök mondjuk azzal, hogy bennetek milyen előítéletek vannak ilyen dolgokkal kapcsolatban, és akkor pont ennek a feldolgozásaként, vagy ezen való dolgozásként kezdtek el ilyesmivel foglalkozni?
Hát én szeretném azt gondolni, hogy előítéletmentesen. Én inkább, ezt többször is mondtam már neked, hogy én bennem mindig van egy borzasztó nagy kíváncsiság, amikor ezekbe a helyzetekbe belemegyek, és nagyon sok esetben a kíváncsiság hajt, és szerintem valószínűleg ez... Tehát én abban szeretnék hinni, hogyha az ember, amit megismer, azt meg is szereti, mert dolgozik rajta, meg kommunikál, beszélget, stb. Úgyhogy én nekem eddig mindig így sült el, hogy eleve sose gondoltam rosszat, de sokkal jobbat gondoltam még annál is, amit gondolhattam volna egy ilyen anyag elkészítése után. És mindig a kíváncsiság hajtott, hogy például, hogy milyen lehet HIV pozitívként élni Magyarországon, vagy hogy történt ez az egész. És én ezt szeretném azoktól az emberektől megtudni, akik tényleg érintettek ebben a dologban, úgy, ahogy ők szeretnék nekem ezt elmondani. Tehát én mindig azt gondoltam, hogy én akkor tudok jól működni, hogyha hagyom azokat az embereket működni úgy, ahogy vannak a fényképezőgépem előtt. Tehát, hogy nem nagyon... Tehát ha rendezek is egy idő után dolgokat, akkor azok a rendezések is azoknak az elveknek próbálnak megfelelni, amit már ott láttam. Úgyhogy...
A kíváncsiság az abszolút nálam is ugyanígy működik. Tehát, hogy egyszerűen nem lehet... Ha van egy helyzet, ami nagyon érdekes, és ezen, én úgy érzem, hogy minden fontos információt, mindent szeretnék róla megtudni, amit csak lehet, mert annyira érdekes, és tényleg ebben a sorozatban, a tilos kapcsolattartásnál például, főként az interjú alatt annyi apró részlet derült ki, amire én nem is gondoltam volna. Tehát nekem tetszett, és nagyon izgalmasnak találtam azt a helyzetet, hogy körülbelül 500-600, ha nem 1000 méterre egymástól távol jelelnek, és hogy egyszerűen annyira lehetetlen, hogy...
Már nincsenek ott, tudod?
Már nincsenek, igen, tudom, és nagyon sajnálom, hát sajnos ez a mostani helyzet, hogy korlátozzák, hogy anyagilag, tehát nem büntetik konkrétan, pénzbírsággal büntetik őket, hogyha kiállnak. Viszont az a helyzet maga, hogy mondjuk itt 2012-ben, amikor készült ugye ez a sorozat, 2012-ben megtörténhet az, hogy mivel nincsen telefon, nem tudnak egymással kommunikálni másképp, ez a teljesen egyszerű eszköz, mennyire szép, hogy egy fehér kesztyű, és odaáll, és hatalmas betűkkel, iszonyú, tök fárasztó egyébként ezt a dolgot csinálni hosszú ideig, tehát hogy tényleg kimerítő, és annak, aki kint áll, annak egy sokkal nehezebb helyzete van, mert hogy ő alig lát valamit, tehát lamellás ablakokat ahol próbálja kisillabizálni, hogy bent mi történik, hogy mi a válasz arra, amit ő feltesz, mint kérdést. Tehát, hogy eleve ez a maga helyzet nagyon-nagyon különleges, de ahogy az interjúból kiderült a lány, akivel végül sikerült felvennem a kapcsolatot, és ő így nagyon, nagyon sok részletbe beavatott, és nagyon szívesen is hallgattam. De ő például elképesztő olyan sztorikat, mert olyan részleteket meséltem, amire nem is gondoltam volna, hogy ott kint például eleve ott kezdődik, hogy az sem egyértelmű, hogy találja meg azt az illetőt, hogy melyik ablakban van. Tehát, hogy ilyen apró részletek, amiket nyilván én, mint kívülálló, nem értek, vagy nem tudom, viszont ahogy elkezdtünk erről beszélgetni, világossá vált, hogy ez az elejétől kezdve egy nagyon nehéz helyzet. Tehát, hogy eleve megtalálni azt az ablakot, ahol az ő mondjuk párja adott esetben ott van, tehát hogy milyen bonyolult, és hogy ez nem olyan egyszerű, mint amilyennek kívülről látjuk, hogy, és innentől meg az, hogy előítélet, tényleg már nem ez a kérdés, hanem a csomó új kérdés vetül fel, szóval ez ilyen szempontból is nagyon érdekes.
Említettem, hogy ugye a cipész és a cipője, hogy a weboldalad, de hogy azért mondd el, hogy mint cipész. Szóval, hogy mivel is foglalkozol, mert hogy hát, ha információim nem csalnak, mondjuk művészetből nem annyira lehet megélni Magyarországon, de nem tudom, lehet, hogy a világban sem annyira, de itt semmiképp. Tehát, hogy miből élsz?
Hát ez is egy jó kérdés. Hát igen, nem lehet a művészetből, Magyarországon ma nem lehet megélni, legalábbis én ezt így látom. Lilla is bologat, igen. Viszont nagyon sok kreatív ember végez éves szinten, akár a képzőművészeti egyetemen, akár más területeken. És mi úgy gondoltuk egyébként egy évvel ezelőtt, amikor én elvégeztem az iskolát, hogy össze kell állni. Tehát, hogy egy ilyen alkotói közösség az mindenképpen egy nagyon erős bázis lehet egy ilyen helyzetben, mint például egy pályakezdő művész, hogyan tudja építeni a saját, mondjuk úgy, karrierjét, vagy ilyesmi. És hát mi összeálltunk hárman, akik végeztünk a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, a Szép Gabriella volt az egyik osztálytársam, és a Ruszti Laci, ők mind a ketten együtt, hárman együtt jártunk az intermédiára, és úgy döntöttünk, hogy akkor lesz egy ilyen alkalmazott grafikai vonal, amiben összeállunk, és akkor így alakultunk így meg közösen hárman. És hát grafikai munkákból, videómunkákból, fotózásból élünk.
Ez a pop design formáció?
Igen, ez a pop design formáció. És hát lekopogom, egyelőre nagyon jók a visszajelzések, mert tényleg szívünket, lelkünket beletesszük minden munkába. És egy nagyon erős csapat, és szerintem ez ennél jobb kezdés nem lehet az egyetem után, mint hogy tényleg sikerül megtalálni azokat az embereket, akikkel közösen jó ötleteket lehet megvalósítani, és azért valamennyire megmarad az a szabadságérzés, hogy tudja az ember a saját művészeti tevékenységét is folytatni közben, tehát hogy ezt így tudjuk azért valamennyire összehangolni.
Lilla, te pedig nem végeztél ilyen művészeti felsőoktatási intézményben. Láttad valaha hátrányát ennek, mint fotóművész?
Hát, bevallom őszintén, hogy először volt kisebbségi komplexusom a kollégákkal szemben, akik ilyen helyen végeztek, hogy én nem. Mindig azt éreztem, hogy ők biztos többet tudnak, mint én. Még mindig nem vagyok róla meggyőződ, hogy nem tudnak többet, de mármint, hogy igen. Viszont... Hát én orosz esztétika szakon végeztem a bölcsészkaron, és akkor utána a Magyar Narancsnál voltam egy ideig gyakorlaton, mert közben jártam szakmunkásképzőbe, fotós szakmunkásképzőbe a Práter utcába. A Narancsnál nagyon sokat tanultam, mert ilyen hosszabb távú anyagokon kellett dolgoznom, tehát igazából a fotonarancsot azt akkoriban azok csinálták, akik így diákként vagy tanoncként ott voltak, ami azt jelentett, hogy kaptunk egy anyagot, és akkor egy sorozatot kellett létrehozni, tehát nem a mindennapi munkában vettünk részt, hanem inkább ebben a hosszabb távú dolgokban. Itt azért nagyon megtanultam azt, hogy hogy kell hosszabb távú anyagokon dolgozni, hogy kell összerakni egy sorozatot, egyáltalán hogy kell komponálni, mert akkor most is jó fotósgárda van, de akkor nagyon jó fotósgárda volt, ezzel nem akarom senkinek sem az érdemeit kisebbíteni. És aztán utána én azóta így azt nem mondanám, hogy magánzó vagyok, mert a kontaktfotoművészeti kurzusokban végeztem is, illetve tanítok is, igen, meg a Mosoly Alapítványnál is tanítok fotót, és a Szellemképbe is jártam egy ideig. Pacsán is voltam a pacsai művésztáborban, vagy nem tudom, hogy ezt hogy hívják. És aztán most már én évek óta járok vissza Madridba a Foto Espanyára, és ott mindig különböző workshopokon veszek részt, vagy könyvkészítést tanulok, vagy mit szoktam még, hát simán nagyon jó fotósoktól tanulok már csak azzal is, hogy megismerem őket és beszélnek az anyagaikról, illetve kétszer voltam a Foto Espanyán, beválogattak, van egy ilyen, hogy felfedezettek, ez a Descubrimientos, amikor ilyen portfolio review keretein belül megmutathatod az anyagaidat, úgyhogy meg hát folyamatosan próbálom magam képezni, tehát akkor, amikor tudok én, akkor próbálok menni, kiállításokat nézni, okos emberekkel beszélgetni, stb. Úgyhogy igen.
Köszönöm szépen, lányok! Letelt az egy óra. 2B galériában szeptember 3-án 18 órakor nyílik Feminine Laundry címmel Ipsics Barbara és Szász Lilla fotóművészek kiállítása. Menjetek és nézzétek meg! Ez volt a Svenk, a Rádió Q 99.5 filmes, fotós, vizuális kultúrával foglalkozó műsora. Böjte Ágit hallottátok. Ne felejtsetek el körülnézni!